Az elsüllyedt kastély legendája, Rikholm Tibor könyve olyan vidékre viszi az olvasót, ahol már járhatott, de talán nem tudja, miféle titkot őriznek a helybeliek. Mendén az erdő mélyére vonul el pihenni és gondolkodni a regény főhőse. Egy fiatalember szeretné visszanyerni lelki békéjét, ám az újra és újra rátörő látomások nem engedik. Soha nem tudhatja, hol tér magához, ha a titokzatos rémült nő megjelenik előtte.
Azt kell a hátteréről tudni, ami a könyv mögött húzódik, hogy Mike, a főhős.
Aki Miklós.
Aki Miklós, így van. Ő létező személy, ő az ELTE PPK-n volt a csoporttársam, és valóban katona, és valóban geocachinggel, és valóban elhívott engem egy ilyen apropóból, miután ténylegesen megtörtént az az előadás, ami a könyv elején említve van, amikor is Mendét ismertettem, és Mendén belül is, ugye, mint az egyik kuriózumot, hogy van saját mondája Mendének. Nagyon sok igazságtartalmat írok le. Mike ugye szeretett volna egy rejtést csinálni, és valóban egy kis befőttes üvegbe került bele egy-két apróság, így például a mondának a leírása is, illetve angol nyelvű és magyar nyelvű felhasználó szöveg a geocachinggel kapcsolatban, hogyha esetleg illetéktelenek találnának rá. És a rejtést, amikor megtettük tulajdonképpen utána, ahogy jöttünk lefelé a dombról, és teltek a napok, egy olyan hangulat kapott el, hogy úgy éreztem, hogy ez megérne egy könyvet.
Mindenkit foglalkoztat, amikor olvassa szerintem a könyvet, hogy hogy lehet egy 21. századi erdőben néhány napra elvonuló férfinek ilyen típusú látomása adott helyen. Mondjuk azért azt muszáj megkérdeznem, hogy vajon tényleg van ilyen varázsa annak a helynek itt?
Azt gondolom, hogy mindenképpen is. Ugye erre az állításomra rásegít az a gyűjtés, ami a Mariska néni című fejezetben leírásra került. Ő a feleségemnek a nagymamája, és a sztóriai valóban így szóltak, amiket leírtam. Tehát a mendei mondának az a sztória tulajdonképpen, hogy Hétdombra épült Mende település. Egyébként történelmi áttekintést és hiteles kereteket igyekeztem adni a könyvben, és ennek megfelelően elég részletesen le van írva minden, ezt most nem is feltétlenül boncolgatnám, de az a lényeg, hogy természetesen a legszebben a 7. dombon állt egy fényűző kastély. Ennek a kastélynak az úrnője, az egy kiszámíthatatlan gonoszkodó fiatal gróf kisasszony volt, és mikor az egyik szomszédos községben bált szervezett a helyi földesúr, nem tudta, hogy mivel tűnjön ki a tömegből, és nem elégedett meg azzal, hogy gyönyörű ruhája van, vagy különleges ékszerei, úgy gondolta, hogy más módon is ki kell tűnni. Ennek megfelelően azt a tervet eszelte ki, hogy a hintóját szolgákkal fogja húzatni, nem pedig lovakkal. Ez így is történt, viszont hazafele a bál után kegyetlen időt kerekített a természet, és egyre nehezebb volt a szolgáknak a jellegzetes löszös sáros mendei talajon és a dombokon húzni a hintót. Nagyon megszenvedtek vele, sokan elhullottak, és mikor nagy kínnal behúzták a kastély udvarára a hintót, akkor néhányan az utolsó lehelletükkel azt mondták, hogy süllyedjen el a kastély úrnőjével együtt. És reggelre, hogy nem, nem volt ott a kastély, viszont, és ez volt a hátborzongató mondat, amit gyakorlatilag a fantázián meglódult, hogy éjszakánként Mende dombjain sikolyok szállnak. Nincs a mondának a túlzása az egész történetben, viszont ez az utolsó mondat nagyon nagy hangsúlyt ad végül is a sztorinak, és ez volt az egyik dolog, ami beindította ugye a fantáziámat.
Többféle közeg megjelenik itt a könyvben. Tehát egyrészt az, hogy Mikey elmegy az erdőbe, elvonul tulajdonképpen. Ő, neki ez nem probléma, mert katonaként tudja, hogy kell ott napokat akár eltölteni. Tehát van egy kaland az erdőben, ahogyan ő figyeli az erdőt, és hirtelen jönnek a látomások. Aztán bekerülünk ebbe a másik korszakba, és ott van egy nagyon konfliktusos helyzet, egy furcsa család, ahol sok titok van, és aztán persze ott a külvilág, akik nem nagyon értik, hogy Mike-kal mi történik, ugye egy naplóból derül ki, hogy Mike hogyan érzékeli ezt az idő átcsúszást, vagy hogy hogyan találkozik akár ezzel a gróf kisasszonnyal, a Friderikával. Beszéljünk egy picit Friderika életkörülményeiről, amennyit el lehet mondani. Az, hogy abban a korban egy fiatal nőnek mi mindent kellett kiállnia, vagy mennyire volt ő szabad, ez szerintem nagyon fontos kérdés.
Nem titok, hogy elég sok mindenem vagyok túl ahhoz képest, hogy a korom még elég csekély, de az élményeknek és az őrületnek a határát az tulajdonképpen megjártam én is. Főleg ugye családi vonalon hozott problémákról van szó elsősorban, és tulajdonképpen ebbe beletekinteni, ez egyfajta terápiás eljárás is, azt gondolom a kihírással foglalkozik, hogy ha nem a trendet akarja kiszolgálni, nem a divatot szeretné követni, és akkor most ide írunk egy sztorikát, ami megfelel a mostani szájíznek, akkor azt gondolom, hogy ez egy terápiás munka egyébként. És Friderika alakja ugye úgy rajzolódott ki, hogy a saját élményeken túl nyilván egy nagyon sok mindent tanultam, értettem meg így az idők közben, és azt gondolom, hogy a nők általában, és nagyon sajnálatosan a történelem folyamán mindvégig elnyomásban részesültek. Nyilván vannak elnyomott férfiak is bőven, meg családon belüli erőszaknak férfiak is nagyon sokszor áldozatai, csak erről ugye nem illik beszélni, mert ez férfiatlannak minősülne. De ettől függetlenül a nők elleni erőszak, a nők elnyomása, az egyenjogúságnak a hiánya, ez végigvonul a történelmen. És ha visszagondolunk arra, hogy ugye Friderika 1757-ben született a könyvem szerint, ebben az időszakban sok minden perspektíva nem várt rá, azon túl, hogy legyen szép, kellően művelt ahhoz, hogy megnyilvánulni tudjon illendően a megfelelő társaságban, de ezen túl ugye menjen férhez jól, és itt hangsúlyoznám a jól férhezmenést, és ezen túlmenően szüljön gyerekeket, legyen hűséges asszony, a köténye takarjon el minden családi problémát, és a többi, és a többi, és ehhez nem kellett úrnak lenni, vagy úri családba születni. Ez a háziasszony köténye sok mindent eltakar, ez azt gondolom, hogy nagyon ismeretes fogalom amúgy is. Friderika viszont szándékosan úgy lett megformálva, hogy tehetségesebb, mint a nagy átlag, intelligensebb, mint a nagy átlag, és éppen ezért a kereteket nem viseli.
Kicsit magára hagytuk az erdőben tábort verő Mike-ot, Mike-it, pedig hát neki is van mit földolgozni. Szóval ő se kalandkeresésből megy oda, hanem azért, mert valamit le akar zárni.
Párkapcsolati válság, igen.
Mindez, ami történik ezzel a katonával az erdőben, az ő látomásai, a bezuhanásai, az, hogy elveszíti a kapcsolatot a való világgal, azért ez szimbolikussá válik. Ami az ő lelkében zajlik, az van kint, kivetíti lényegében, ugye?
Ugye itt a pszichológiára még visszatérve, szándékosan vannak benne olyan fogalmak a vége fele, amikor még nem tárult fel az, hogy tulajdonképpen mi történt a háttérben, de már erősen sejthető a befolyásoltság, illetve különböző fogalmak kerülnek elő a pszichológiából. Egy kicsit az is a célom, hogy mindazt a megértést, amiben volt szerencsém benne lenni különböző tanulmányok meg tájékozódások során az életem folyamán, azok úgy kerülhessenek át sokakhoz, hogy ha többre nem is, de egy elgondolkodásig eljussanak, hiszen itt magában a könyvben sincsenek olyan dolgok, amik egyébként ne esnének meg bárkivel, bármelyik időben.
Rikholm Tiborral beszélgettünk az Elsüllyedt kastély legendája című regényről, amely a Ginkó kiadó gondozásában jelent meg.